Folytatódik az Inforádió arénája, a műsor vendége Szigetvári Viktor, az Együtt miniszterelnök jelöltje, a párt választmány elnöke. Egy kicsit még maradjunk, vagy térjünk vissza újra a szövetségi politikához. A következő egy hónapban ezek szerint kizárja, hogy az Együttnek bármilyen társa legyen, vagy éppen séggel önök legyenek az MSZP vagy a DK társai?
Azt zárom ki, hogy közös listát állítsunk más pártokkal. Mi a mai pártok közül közös listát az LMP-vel vagy a Momentummal szerettünk volna állítani, mert azt gondolom, hogy ezeknek az új generációs pártoknak a létező ideológiai különbségeik ellenére, ugye a Momentum magát egy ideológiamentes pártnak mondja, amiben én nem hiszek, az LMP inkább egy új baloldali mozgalom, mégis lett volna egy felelősségünk. Ugye erre Juhász Péter nyilvános, vagy nem nyilvános kísérletet is tett, hogy az létrejöjjön. Én tudomásul vettem, hogy nem jön létre, csak azért nem kell ebben tovább harcolni, mert én nem abban vagyok érdekelt, hogy egy gyengítsük az LMP-t, vagy akár csak vitatkozzunk, mert kik vagyunk mi. És ezt csak arra mondom önnek, hogy MSZP-vel, DK-val közös listát nem fogunk létrehozni, mert más a politikai kultúránk, mást képviselünk, mást várnak a szavazóink, és nem lehet bővíteni a tábort máshogy. Egyéni választókerületekben szerintem még sok csoda fog történni. Az Együtt eldöntötte, ahogy a Mellár Tamásra utaltam is a beszélgetés első részében, hogy mi egy oldalon vissza fogunk lépni egy csomó olyan egyéni választókerületben, megyejogú városban is akár, ahol nekünk jó jelöltünk, jó szervezetünk, akár önkormányzati képviselőnk van egy ok miatt. Mert csomó olyan megyejogú városi egyéni választókerület van, ahol le lehet győzni a fideszes képviselőt, ha egy jelölt van vele szemben, és ez nem fog rajtunk múlni, és közben elvárjuk, hogy Szabó Szabolcs, ez esetben akkor Szabolcsért, Baranyi Krisztináért, Mátyásföldi Vajda Zoltánért, Pécset Berkec Balázsért, meg mások lépjenek velünk vissza, de mi nem fogjuk a kétharmadot legyártani. Akik viszont ráindulnak, sikeres politikusokra helyben, azok ezt legyártják.
Csak és ugye önközönkutatás azt mutatja, vagy azt mondja, hogy az ellenzéki, baloldali ellenzéki szavazók, azok azt szeretnék, hogyha minél többen összefognának. És mondjuk adott esetben lenne egy közös lista, ugye a szocialista párt is a Párbeszédet, a liberálisokat a saját listájára tette. Pontosabban most együtt indulnak ketten vagy hárman. Önök csak az LMP-vel és a Momentummal akarnának egy ilyen közös listát állítani, vagy még a következő egy hónapban bármi megtörténhet, vagy ezek szerint maradjunk csak az egyéni választókerületeknél?
Szerintem a listás együttműködés lehetőségei lezárultak. Ezt csak azért mondom, mert mi tettünk kísérletet az LMP-vel, Momentummal, ez a múlt dolga. Mi akartuk, ők nem akarták, szomorúan, de tudomásul vettük.
Lehet tekint, még változás
ön ebben szerint? Azt hiszem, hogy nem, de nem miattunk, nem. Szerintem ők eldöntötték, hogy más irányba mennek. Másrészt egyéni választókerületben a Jobbik kivételével mi minden olyan párt számára, pontosabban minden olyan párt, minden olyan jelöltje számára vissza fogunk lépni egy csomó választókerületben, Budapesten is, meg vidéken is, ahol akár lenne csapatunk, lenne jelöltünk, de nekünk nem a kétharmadot kell legyártanunk, hanem meg kell törnünk az Orbán rezsimet, és ez azt várjuk, hogy mások is állapodjanak meg velünk. Ezekről fogunk beszélgetni is, de ugye a politika azért persze nem csak erről szól.
Egyébként per pillanat, január 3. hetében hány egyéni képviselőjelöltjük van? Mind a 106 körzetben van jelöltjük?
A 106 jelölt közül néhány technikai változás volt, volt betegség, tehát olyan teljesen egyszerű okok. Mondjuk pont Komáromi Zoltán is jelöltünk volt. Szerintem egyébként ő érdi körzetet meg tudná nyerni, mert az egy jó választókört, ez neki nem volt megfelelő ajánlat. Azt hiszem, hogy a honlapunkon jelenleg 103 név van fönn, de nem akarok önnek pontatlant mondani. Mi nem fogunk, ezt biztosra mondom önnek, ilyen számú egyéni választókedben elindulni, még ha egyébként össze is tudnánk szedni az aláírásokat. Azért nem, mert egy csomó választókedben, ha így járnánk el, kicsit úgy, mint az LMP, akkor szerintem nagyobb lépést tennénk, vagy nagyobb lépéssel segítenénk idézőjelben ezt az országot a Fidesz újabb kétharmada és többsége felé, ezt mi nem fogjuk megtenni. Vissza fogunk egy csomó helyen lépni, de ott, ahol nekünk értékes a liberális hangot másokkal szemben erővel és bátor ellenzéki fellépéssel megjelenítő embereink vannak, ott például nem fogunk visszalépni.
Mit gondol, hány ilyen hely lesz? Mert ugye korábban egyébként a visszaléptetésekre volt már példa, ugye a szocialista párttal is tárgyaltak, aztán valahogy kibukott itt Soroksárcsepelen ez a történet, hogy Bangónét ráindítják Szabó Szabolcsra Németh Szilárd ellenében, és talán még Jobbik jelöltje lesz is, meg jó ég tudja, hogy még hány jelölt lesz. Hogy akadtak el a szocialista párttal ezek az egyeztetések, ezek a koordinációról? Mert például a DK-val egyeztettek a szocialista párt egyeztetett a DK-val, és meg is állapodtak.
Igen, ők ketten felosztották egymás között az országot, de szerintem az Inforádió hallgatói közül rengetegen vannak, akik azt azért nem hiszik el az autóban a kormány mögött ülve, és esetleg minket hallgatva, vagy fülükben egy fülhallgatóval a villamoson, hogy arra reális esély van, hogy a DK és az MSZP egy kétpárti megállapodásban megváltaná ezt a magyar világot. Ez szerintem nem reális. Én mindig elmondom, hogy az egyetlen politikus, hogy mindenkinek van helye a nap alatt, el kell fogadni, hogy ha valaki kisebb támogatottságú, akkor annak megfelelő szeletet vegyen kezd együtt, mindenkinek azt ajánlotta. Hogy mi hajlandók vagyunk a legvidékibb egyéni választóketekben, mondanám nagyon leegyszerűsíten, hagyományosan jobboldali választóketekben is inkább a biztos vereség tudatában elindulni azért, hogy tudjunk önálló listát állítani, de azt kérjük, hogy közben legyen az a néhány olyan egyéni választóket, ahol igenis a mi politikusunk tette a legtöbbet hozzá az ellenzéki kibontakozáshoz, és igen, ott van benne Szabó Szabolcs, aki nagy ellenszélben, Csepel-Soroksáron nagyon komoly többséggel verte meg Német rezsibiztos Szilárdot, és ez azért fontos, mert ugye az fontos tudni, hogy 2010 óta rendeztek két parlamenti választást és két önkormányzati választást, amely Csepelt és Soroksárt érte. Ugye a régi választási rendszerben még ráadásul két csepeli egyéni választókerület volt, hagyományos baloldali egyéni választókerületek. 2010-ben mind a két baloldali jelölt veszített, 2010-ben a baloldali polgármester jelölt is veszített, 2014 önkormányzati választásán veszített a baloldali DK-s polgármester jelölt, négy választásból egyszer nyert a baloldali liberális pártoknak jelöltje, és ez volt Szabó Szabolcs, és ő arra készül, és meg is fogja tenni, remélem az MSZP visszalép vele szemben, hogy újra megnyeri ezt a mandátumot, mert ő egy higgadt szavú, pont éppen ékes alternatívája annak, amit a mindenre valamit odaböffentő Németh Szilárdi politika képvisel.
Ön említette már fél mondat erejéig, hogy nem léptetik vissza mindegy jelöltjüket azért, hogy országos listát állíthassanak. Ezek szerint a minimális létszámig lemennek, amennyivel lehet egy országos listát állítani?
Konkrétan nagyon fontos a kérdése, bár szegény hallgatók lehet, hogy a számoktól meg fognak zavarodni. Ugye ez 27 egyéni jelölt kell, azt szokták mondani, ökölszabály szerint, hogy még egyet érdemes tartalékolni, ugye, hogyha valami tragédia történik, vagy bármi.
Tehát a századból körülbelül 30-at akkor így.
Nagyságrendileg. Juhász Péter azzal a mandátummal, megszavazott mandátum ment el tárgyalni a demokratikus koalícióhoz is, de most az MSZP-re akarok utalni, mert ön ezt kérdezte, hogy mi akár eddig a szintig is visszalépünk, és ebben elfogadunk jobb oldali. Ugye nem arról van szó, hogy mi Budapest összes baloldali kerületét kérjük, tudjuk ebben, hogy mi tudunk mi hozzátenni, mi csak győztes egyéni képviselőkre alkuszunk, akik a nevünkben meg tudják nyerni. Erre Molnár Gyula azt mondta, hogy ő még ennyi egyéni választókeretet sem tud megoldani, ő ennyit sem tud adni, nem tudja azt elfogadni, hogy mi akár úgy is, hogyha sok nehéz kerületet kérünk ebben, mi ott szeretnénk lenni. Ezt Juhász Péter tudomásul vette.
A belvárost odaadták.
Még nem adták oda, az még nem zárult le szerintem. Én még ebben sem vagyok biztos. De abban egészen határozott álláspontja van az Együttnek, hogyha ez így nem ment, ha nem ment átugorva, akkor menjen megkerülve, akkor most arra kell törekednünk, hogy legalább részmegállapodásokat kössünk, mert szerintem...
Helyben?
Ezt országosan lehet megkötni. Tehát ezt országosan kell megkötni. Én ezért mondtam ennek Hiller István választókerületét, Burán Sándort, Szabó Sándort is, és még sokat másokat. Az Együtt ebben nem gesztusokat tesz az ellenzék más pártjainak, hanem az Együtt a Fidesz hatalmának megtörés érdekében felelős döntések sorozatát hozta meg eddig is, ezért utoltam önnek Mellár Tamásra. Mi megtehettük volna, hogy olyan közleményt adunk, és is utatjuk el a mondjuk az önök szerkesztőségének is, hogy abban az esetben lép vissza az Együtt Pécset, bocsánat, ahol nekünk szervezetünk van, és azért Berkecz Balázs akár az atomtemető elleni tüntetésben, akár sok minden másban kivette a részét, hogyha visszalépnek itt és itt, nem ez volt a közlemény. Mellár Tamás jó jelölt, visszavonjuk a jelöltünket, és egyébként figyelmükbe ajánlottuk Baranyi Krisztinát, Berkecz Balázst és másokat. Ebben az ügyben egy a fontos, a választók azt várják, mondott egy olyat, hogy nagyon széles együttműködést várnak. Én azt gondolom, hogy a választók világos válaszokat várnak, világos személyi alternatívát várnak. A közös lista 2014-ben nem működött. Ha összeadogatunk pártokat a terepasztalon, azok nem úgy adódnak össze, mint egy Excel táblában az egymás alatt levő százalékpontok vagy szavazatszámok. Én egész biztos lennék, hogyha a még oly lebecsült Együtt beállna egy ilyen együttműködésbe, a meglevő szavazóink, azért ez több százezernél biztosan több ember, azok gond nélkül elmennék mondjuk az LMP-re szavazni, mert úgy éreznék, hogy mi átverjük őket, és ezt hiszem, mi nem akarjuk megtenni, mert a LMP-hez képest mi egy világosabban liberális, az eurót bevezetni akaró szemben az LMP-vel, aki nem akarja bevezetni az eurót, egy piacgazdaság párti, a piacgazdaságot nem fumigálva és negatívan tekintő párt vagyunk, kell egy ilyen hang a következő országgyűlésben.
A következő másfél hónapban ezek a tárgyalások lezajlatnak? Tehát ugye nincsen több idejük.
Erre most egy nagyon ilyen arrogánsnak ható politikusi választ tudok mondani, kérdezze meg az MSZP-t. Mi bármikor tárgyalunk erről.
Ezt ha nem lesz megállapodás, ha nem lesz az egyeztetés sikerre.
Ugye a mai beszélgetésben sem tudott egy olyan példát se hozni, nem véletlenül, hogy azt mondja, hogy hát az együtt ráindult, nem tudom én, Varga László, szocialista politikus, aki Miskolcon egy tisztességes munkát végez, és neki is vissza fogunk nyilvánvalóan lépni. Tehát a szocialista pártnak nem szabad ráindulni az együtt jelöltjeire, meg kell állapodnunk a DK-val. Néhány választókerület van ott, ahol szerintem egymás javára meg tudunk állapodni Budapesten és vidéken. Ha ez nem történik meg, az együtt akkor is felelősen fog eljönni.
Ugye a volt kollégája Karácsony Gergő, aki ugye már az MSZP, illetve a Párbeszédnek a miniszterelnök jelöltje, ő azt mondta, hogy aki nem az ő listájukra szavaz, hanem a kisebb pártokra, az nem segíti a kormányváltást. Számít arra, hogy nagy veszekedések lesznek itt az ellenzéki oldalon, és nem igazán azzal lesznek elfoglalva, hogy kormányra kerüljenek, vagy kormányt váltsanak?
Nekem is nagyon megütötte ez a mondat a fülemet, talán múlt szombaton hangzott el. Lehet, hogy én egy ilyen naív bolondnak tűnök, de egyáltalán nem vagyok naív. Nem mondunk ilyet. A plurális demokráciák arról szólnak, hogy jobboldaliként, baloldaliként, liberálisként, konzervatívként, zöldként ezt és azt gondolunk eutanáziáról, marihuána orvosi legalizációról, abortuszról, jóléti államról, alapjövedelemről.
Mindenki szavazatot akar maximalizálni.
Így van, de nem mondunk ilyet, mert szerintem nem lesz elveszett szavazat, aki a kormányváltás érdekében az együttre szavaz, nem lesz elveszett szavazat, aki akár a kormányváltás érdekében a demokratikus koalícióra szavaz. Én nem értek velük egyet, de ilyen a pluralizmus. És nem lesz elveszett szavazat, amíg mondjuk az LMP-re szavaz. Ez azért fontos, mert ha a magyar politikusok nem veszik észre, e tekintetben az ellenzéki politikusok, no pláne, hogy tisztelni kell a másiknak azt a létét, hogy ő mást gondol a világról, de közben demokrata és jó országot akar, akkor nem fognak tudni utána a koalíciót alkotni, és ez ugye azért fontos, mert én teljesen reálisan elérhetőnek tartom, hogyha végre mindenki visszalép a másik javára jó helyeken, hogy ne alakulhasson meg egy következő Orbán kormány, és ez azért fontos, mert akkor ott fogunk állni utálkozva. Én soha ebben a kampányban eddig sem, és ezután sem, még ha van vitám Karácsony Gergelyen sem mondok személyeskedőt, nem mondok olyat, ami ilyen értelemben, hogy ha aki oda szavaz, az a nem tudom én mi, miközben látom, hogy az MSZP nem végezte el minden ponton azt a megújulást, és hát bárcsak én látnám csak. De a választók is azt látják, hogy nem tudnák odaadni ma egy MSZP listának a ország kormányzását, és látva a programot, látva a baloldali pártok programjait, azt a vérrel verejtékkel 2009 és a mai nap között megtermelt gazdasági stabilitást, az összes belső feszültségével együtt, azt rengeteg populista ígérettel veszélyeztetnénk. Én nem akarok alapjövedelmet, én nem akarok fellelőtlen osztogatást, mert lehet a magyar jóléti államot, a magyar lakhatáspolitikát, a hajléktalantól, a nyomorgón át, a középosztályi családig sokkal jobban megszervezni. A mi programunk erről szól, és mi erről is akarunk beszélni a kampányban.
Csak ugye a nagyobb pártok, vagy az 5%-nál erősebb pártok, azok gondolhatják azt, hogyha mondjuk az együttre, amely ugye, mint a beszélgetés elején is mondtam, hogy 1-2-3%-on áll, mondjuk nem ér el az 5%-ot, hanem mondjuk 4,9%-ot ér el, akkor több százezer szavazat elveszett, és hogyha mondjuk az a más 5%-ot elérő pártokra ment volna, akkor adott esetben kormányváltás is lett, vagy lenne.
Jó, de ezt mondják úgy, hogy akkor küzdjenek meg azokért az emberekért, képviseljenek olyan programot.
De mondhatják azt, hogy önök meg elveszik, akkor megosztják az ellenzéket, egyrészt, és nem a kormányváltásban érdekeltek.
Hát, hogy én ne lennék, abban egészen biztos vagyok, hogy én érdekelt vagyok, és biztosan nem lenne igaz, ha ennek az ellentétét rólam állítaná valaki, de azok a szavazatok persze nem úgy vesznek el, hiszen akkor nélkülünk osztják ki a listás mandátumot. Én csak azt akartam megmondani, hogy mi minden kampány napon 2-3 ezer szavazattal többet szeretnénk szerezni. Ez egy pozitív kampányt folytatunk, kiállunk az euróbevezetés, Európa, egy nyugati és Magyarország mellett, másoknál liberális demokratá programmal, és közben olyan jóléti politikát mutatunk, amit senki más nem tesz, mert ki van számolva, végig van gondolva, és ebben, és ez az igazi válaszom az ön kérdésére. A ránk adott szavazatnak egy következő országgyűlésben sokkal nagyobb hatása lesz. Mi egy-két országgyűlési képviselővel értük el azokat az eredményeket, hogy nem került még elő az a példa, ha mi nem vagyunk, akkor a mezőhegyesi ménesbirtok csődbe megy, mert a fideszes Simonka György Békés megyében ellopta a földjeit, és az kellett, hogy mi kicsi ellenzéki pártként kiköveteljük, hogy a független, szerintem nálamnál sokkal jobboldali polgármestert fogadja Lázár János, és csak azért mondom ezt önnek példaként, mert ellenzékből is lehet eredményt elérni, akár egy olyan rezsimmel szemben is, akivel hát nekem nagyon kevés közösségem van. És ezt azért mondom önnek, mert az Együttnek olyan politikusait juttatják be azokkal a szavazatokkal, amiket mi meg fogunk küzdeni, ezzel az egyenes beszédű bátor kampánnyal, hogy az többet fog érni a következő országgyűlésben.
Elnök úr, most mint nem az Együtt miniszterelnök jelöltjét és választmányi elnökét kérdezem, hanem mint egykori kampánystratégát. Ön szerint mi lesz, vagy mik lesznek a 2018-as választási kampány fő témái? Tehát nem az Együttre kérdezek rá, hanem összességében, általánosságban.
Igen, engem mindig utolér ez a dolog, mert vagy elkezdenek kampánystratégiáról kérdezni, vagy pedig elkezdenek választási matekról. Ebben én sokat tettem, hogy erről kérdezzenek, nincs is ezzel semmi baj. Én azt gondolom, hogy lesz egy kormányzati narratíva, az nyilvánvalóan Soros Györggyel kezdődik, és Soros Györggyel zárul, és a Fidesz abban érdekelt, hogy ne a valóságról beszéljünk.
Illetve a migrációról, például a kerítésről.
Hogy mondjam, én aztán olyan nyíltan beszélek a menekült ügyről, szívesen az ön kérdésére is válaszolok, szerintem egyébként egy fontos probléma. Tehát az a fajta értelmiségi magatartás, amely sokakból kibukott az elmúlt 2-3 évben, talán annak a 2015-ös időszakában leginkább, ez nem fontos ügy, ez az egész egy mesterséges ügy, nem. Az európai civilizáció kérdése általában az ökológiai feszültségek, a klímaváltozás és sok más geopolitikai feszültség miatt kialakuló migrációs nyomásnak a kezelése, beleértve a gazdasági bevándorlókkal, mit kezd Európa, mit nem kezd. Ez egy nagyon fontos kérdés a elmúlt 10 év és az elkövetkező 40 év szempontjából. És ezt csak azért mondom, hogy bár csak erről lehetett volna Magyarországon beszélni, de hát amikor klipakátolják, hogy vudúz itt a Fidesz egy konkrét embert, aki, hát én, hogy mondjam, inkább büszke lennék azért, amit ő ezért a hazáért tett, és nem szégyelném személyesen is, azt én egészen elképesztőnek tartom. Ez biztos témája lesz. A Fidesz nem fog akarni az egészségügyről, nem fog akarni a gazdaság bizonyos belső feszültségeiről, és nem fog akarni az oktatásról beszélni, pedig a választókat ez érdekli. No, pláne nem fog akarni beszélni a korrupcióról, amelyben szügyig járnak. És én azt gondolom, hogy az ellenzéki pártok, ha végre túl lesznek ezen a kikit lő le, kikit nem léptet vissza és egyéb játékon, akkor kiki mondani fogja a maga dolgát. Én ebben azért tartom fontosnak az Együtt hangját, mert én reális tervem akarok prezentálni annak az országnak arra, hogy lehet rendszert váltani. Erre mi január 27-én egy 200 napos programot fogunk bemutatni, és aki látta a mi választási programunkat, az meg pontosan tudja, hogy lehet modern köntösben, egy bútoráruház katalógusához hasonló magas minőségben értelmes felnőtt embereknek tekinteni a választópolgárokat, már pedig milyen politikában hiszünk.
Még egy fél kérdéssel visszatérve erre, az Együttnek egyébként mi a véleménye a migrációról, illetve a kerítésről? Megtartanák azt, hogyha mondjuk olyan helyzetbe kerülnének, hogy kormányon vannak?
Én azon az állásponton vagyok, mint a magyar társadalom 30%-a legalább, hogy ez a kerítés szükségtelen. Szerintem ezt a lehető leghamarabb le kell bontani Magyarországon, ez nem járul hozzá Magyarország biztonságához, ez egy hazug állítás. Azokat a kis rendőröket, akik ott fagyoskodnak az esőben és másút, azokat kis magyar délvidéki vagy észak-magyarországi falvakba kell visszavezényelni, ahonnan elvezényelték őket, mert emiatt romlott ott a közbiztonság. Én európai együttműködésben gondolok a határvédelemre, hogyha Szerbia nem képes elvégezni a maga uniós csatlakozási perspektívájában azt a feladatát, hogy védje a határait. Ha Görögország képtelen arra, hogy megvédje a maga területeit, akkor Magyarországnak nem akadályoznia kell az európai határvédelem megalakulását, hanem segíteni. Szerintem ebben közös európai uniós nem haderőre, hanem határvédelmi erőre van szükség. Ennek szerintem alapvetően élő erőn és modern technológián kell alapulnia.
Ez azért megvan most is, nem?
A szerintem nem
magyar
elég.
Határnál.
A szerb-magyar határnál én azt gondolom, hogy pont éppen az elrettentés a cél. Rengeteg olyan embert, aki szerintem a Genfi konvenció szerint jogszerű menedékes lenne Magyarországon, azt ma azért utasítanak el, mert embertelenek a szabályok, és ezért, hogyha a kerítést kérdezte egy dolgot, elég kell mondanom. A Genfi konvenció betartása, mert a mai szabályok nem tartják be a Genfi konvenciót.
Most mondta a miniszterelnök, hogy betartják.
A miniszterelnök ebben nem mondott igazat. Ebben a helyzetben ez egy sokkal fontosabb dolog, és nagyon fontos, és ezt nagyon hozzá kell tennem. Szerintem Magyarországnak a kvóta nem ártana, hanem segítene. Magyarországon 5-8 ezer embernek a rendszeres befogadása, menekült táborokban, integrációs programokban való részesítése semmilyen módon nem befolyásolna a belbiztonsági részét. Ha cinikus lennék, azt mondanám, hogy lám, mivel a Fidesz is befogadott 1300 embert, és nem lettek miattuk robbantások, és nem égnek ma Budapest elővárosai, miért égnének, hiszen ezek az emberek jól is elment innen. Szerintem abban mondjuk a leginkább érdekeltek, hogy új megközelítéssel, naivitástól mentesen, de a fideszes gyűlölet propagandától mentesítve próbáljuk kezelni a menekültválságot. Ebben Magyarországnak akkora szerepet kell vállalnia, amekkora a nemzetgazdasági ereje. A kvóta emiatt nekünk segítene, elvinnék innen a menedékkérőket. És van egy nagyon fontos dolog. Senki olyan embernek a befogadása Magyarország számára, még csak időlegesen sem kötelezettség, aki nem olyan helyről jön, ahol tényleg fenyegetve van. A gazdasági bevándorlókat jogszerűen vissza lehet telepíteni, ki lehet toloncolni, de emberként kell velük akkor is bánni, és ebben az ügyben a Fidesz mindenfélét hazudott rólunk, az ellenzékről. Én jártam, tudja, Röszkén, jártam a határ túloldalán, ebben az ügyben egy teljesen más állásponton vagyunk.
Mik az együtt kulcsígéretei? Így fogalmaztak a programban.
Kulcsígéretnek a legfontosabbnak azt tartom, hogy egy nyugatias, az eurót gyorsan bevezetni kívánó perspektívára kell Magyarországot rárakni. Ebben látunk bizonytalanságot ellenzéki pártokban is. Utaltam rá, hogy a Jobbik ezt azt mond, LMP inkább ellene van az euró bevezetésnek. Másik oldalról én azt gondolom, hogy lakáspolitikában, családpolitikában egy erős fordulatot kell végrehajtani Magyarországon. Túl kevesen részesülnek azokból a jóléti állameszközökből, amelyek egyben tartanak egy társadalmat. A szegénység minimálisan sem csökkent számos társadalmi csoportban Magyarországon. Szerintem a lakáspolitika lesz a kulcsa, tudja. Ebben szerintem valahol a 80-as évek előtti borzalomban tartunk, és
ott van a csok.
Igen, de a csok azt szerintem nem azokat az embereket segíti, akik leginkább rászólnak a segítség. És itt van egy nagyon fontos dolog. Botka Lászlónak és az MSZP-nek is volt egy ilyen szlogenje, meg van is, ez a fizessenek a gazdagok. Na, ilyet nem fog hallani az együttől, miközben mi is több kulcsos adót vezetnénk be, mert az egy kulcsost igazságtalannak tartjuk. Én nem tartom MSZP értelemben megbélyegzendőnek, gazdagnak, most egy idézőjelet mutatok itt, hogyha a rádióhallgatóknak ezt mondhatom, azokat, akik mondjuk egy multinacionális vállalatnál középvezetőként, felső középvezetőként nettó 5-600 000 forintot keresnek, fizetnek lakáshitelt, fizetik a gyerek iskoláit, és fizetik egyébként mondjuk az autó leasingjét. Ezt csak azért mondom önnek, mert a gazdag ellenes propagandával házaló MSZP az szerintem megint a legrosszabbat hívja ki ebből az országból. Szerintem a Magyarországon vannak olyan adózók, a felső 5-8%, akinek igenis többet kell berakni egy kevéssel a közösbe, cserébe csökkentjük a banki költségeit, cserébe csökkentjük a telekommunikációs költségeit, mert jobb versenyfeltételeket teremtünk, ha az együttől múlik. De ezt azért mondom el önnek, hogy nem gazdag ellenes retorizálással kell kivívni a társadalmi szolidaritás nagyon megbecsültségét, hanem egészen egyszerűen olyan lakhatáspolitikát kell csinálni, hogyha valaki ma Máté Szalkától egy óra buszútra él, de még mindig Magyarországon, hiszen az még bőven Magyarország, annak az embernek lehetővé kell tenni, hogy úgy kapjon önkormányzati lakást, lehet, hogy Székesfehérváron, lehet, hogy Budapesten, hogy az ne szükséglakás legyen vizes falakkal, hanem egy szobás lakás nyilván kicsit kisebb, mint akár amivel Máté Szalkán rendelkezik, és ez tudja azért fontos, mert az elmúlt 10 évben az a fajta kelet-nyugati, vagy dél-északi, dél-kelet-észak-nyugati migráció Magyarországon belül elindult, és tudja nekem, ha már migrációt és menekült válságot kérdezett, az elmúlt egy év országjárásának a legborzasztóbb szava, amit Magyarországon hallottam, az Sopronban volt. Sopronban ma 50 000 ember, vagy ott az egész határ mentén 50-70 000 ember naponta ingázik, és azt a szót hallottam egy utcán nekem hozzászóló embertől, hogy tudja, Szigetvárul itt nekünk a legnagyobb baj a belső migránsok, és először nem is értettem. És kik azok? És azt mondta, hogy hát Szigetvárul azok a belső migránsok, akik idejönnek Szabolcsból, és itt dolgoznak. Hát de mondom, miért? Fizetnek lakbért, elmennek dolgozni, vesznek kenyeret, esznek egy étteremben, vagy nem tudom, vesznek egy kolbászt a piacon, de hogy ezek nem jók. És ez tudja, az a baj, hogyha egy nem összetartó társadalmat akarunk teremteni, akkor abból csak szétesés lesz. És ez a Fidesz politikájának legnagyobb bűne, hogy arra kaptak felhatalmazást 2010-ben, hogy rakjanak rendben sok mindent egészségügyben, oktatásban, és azt széttartó magyar társadalomban, ezt nem csinálták meg, és azért kell például egy tekintetben bátrabb lakáspolitika, önkormányzati lakással, piaci, önkormányzati, magán hármassággal, jól működően, mert különben Magyarország úgy fog szétesni, hogy a munkaerőválság az pedig teljesen magállal.
Itt túl vagyunk, de mégis egy kérdést még fel szeretnék tenni. Beleolvastam az együtt programjukba, az együtt programjába, és nagyon sok szociális intézkedés is van, amihez rengeteg pénz kell. Megvan ehhez a fedezet? Tehát nagyon sok, mintha drágább lenne az állam, mint most az önök elképzelése szerint.
Az újraelosztás mértékét növelnék, ebben önnek igaza van, mindenki van számolva, és én nem vagyok az, aki egyszeri, mondjuk stadionépítésekre terhelek rá rendszeres beruházást, más pártok programja arról szólnak, hogy egy egyszeri költséggel szembeállítanak évtizedre nyúló dolgot. Például, ha megnézni a nyugdíjprogramunkat, abban sokkal több szól arról, hogy hogy lehet a elkövetkező generációk megtakarítását, a ma 40-es, 50-eseknek a nyugdíjrendszerét egyáltalán megteremteni, ezzel más pártok nem szoktak foglalkozni, egy ilyen jövőbiztos programot kellett tenni. A szociális ígéreteinkben talán a legkeményebbek, vagy a legdrágábbak ott kereshetőek, hogy mi nem mondunk ingyen pénzt, nem mondunk alapjövedelmet, mert szerintem az egy igazságtalan újraelosztási forma, de például mondunk egy 10 éve elmaradt családi pótlékemelést, mert az célba jut. E tekintetben mondunk minimál nyugdíj korrekciót, mert ahhoz rengeteg juttatás van téve, és a...
Megvan ez a fedezet?
Ehhez a mai magyar gazdaságban megvan a fedezet. Az a legfontosabb, hogy fenn kell tudni tartani a magyar gazdaságnak azt a stabilitását, amelyet egyébként fegyelmezett, bár átláthatatlan költségvetési gazdálkodással a Fidesz megtett. Csak az a probléma, hogy a mai gazdaságban a Fidesz uniós források nélkül nem teremtette meg a fenntartható növekedésnek a feltételeit. Ehhez még több versenyképességi fordulatra van szükség, kulcskérdés az oktatás. Erre a fedezet a magyar költségvetésben azért van meg, mert egyébként mondjuk a TAO rendszerben rengeteg pénzt engednek ki, azt szerintem úgy, hogy van, meg kell szüntetni, és néhány más ponton is lehet olyan hosszú távra ható fiskális intézkedést bevezetni Magyarországon, amely a hiánycélt nem veszélyezteti, az inflációs és kamatpályát nem veszélyezteti, egyébként csökkenti az államadósságot szemben a Fidesszel, aki nem csökkentette, egy más struktúrájú újraelosztást kell bevezetni.
Szigetvári Viktor az Együtt miniszterelnök jelöltje, a párt választmányának elnöke volt az Inforádió arénájának vendége. Köszönöm a beszélgetést, és hogy eljött hozzánk. Köszönöm. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Adásunk meghallgatható és megnézhető az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján. Németh Zoltánt hallották, viszont hallásra.